Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. A mai műsorunkban, az Ő tette Szent Palástját Válla Imra című műsorunkban egy újabb meghívott klerikusnak nevezhetjük már, majdnem, hiszen a diákonátus előtt áll, a diákonus szentelés előtt áll, amely október 1-én lesz Rómában, és akinek a hangját már a kedves hallgatók egy jó párszor hallhatták a Mária Rádión keresztül is, aki nem más, mint Vánkos Alex. Szeretettel köszöntelek, kedves Alex.
Én is köszöntelek, Tibor atya, meg köszöntök minden rádió hallgatót, Mária Rádió hallgatóját.
Hát Alex, azért hívtalak meg ebbe a műsorba, hiszen a Gyulafehérvár Egyházmegyében a hivatások éve van, és úgy gondoltam, hogy minél több papbácsit szeretnék megszólítani, hogy beszéljen a hivatásáról, hát hogyha az éter hullámain keresztül a tanúságtételek meghatják a mai fiatalokat, és úgy döntenek majd, hogy hát ha ennek a példájára Isten megszólítja őket, és belőlük is pap lesz. Éppen ezért hívtalak meg ebbe a műsorba, te még nem vagy pap, viszont már elég tapasztalt életútat tettél meg mostanig. Ezzel kapcsolatosan szeretnélek kérdezni, hogy beszélj egy picit a gyerekkorodról, a serdülőkor, a fiatalkor, hol dolgoztál, hol jártál, hogyan kaptad meg közben a hivatásodat.
Jó, hát kezdjük Ádámtól és Évától, akkor egy kicsit hosszú lesz ez.
Nem itt, baj.
Talán kezdjek el a mai naptól. 43 éves vagyok, idén fejeztem be a teológiai tanulmányokat. 2 évig Gyulafehérváron tanultam, 3 évig Rómában. Idén lesz a diakonus szentelés, ahogy jól mondtad. Hát tulajdonképpen én mostan kezdem, nem? Én most kezdek, eddig így mondtam, hogy teológiát tanultam, hogy én mindig arra készülök, hogy mi leszek, mikor nagy leszek. Hát papság, nem? Késő hivatás vagyok, habár, mi mondják, te késő hivatás vagy. Jó, de most, hogy visszanézek gyermekkoromra, a hivatás mindig is ott volt. Csak nem tudtam észrevenni, én nem vettem észre. És nem is volt mellettem egy olyan ember, aki... Hát általában papok szoktak lenni, aki ezt észre tudják venni, vagy errefele tudatosan, vagy akár nem is annyira tudatosan erre vezessenek. De én nem voltam minisztráns, nem jártam templomba, agnosztikus családban nőttem fel. Azóta hál' Istennek megváltozott. Édesapám 2 évvel ezelőtt Istennel halt meg, anyukámmal együtt járunk templomba. De annak idején tipikus a régi rendszerből felnőtt, meg megformált városi család, ahol a legtöbb ilyen család, tehát agnosztikus, vagy keveset foglalkoztak Istennel, az egyházzal, meg a transzcendens dolgokkal. Hát én így nőttem fel. És hát a hit után a későbbi, 15 éves koromban, a papi hivatás meg 33 éves koromban jött el. Érdekes, hogy egy mérföldkő volt nekem a bérmálkozás, mert azt is későn kaptam meg Spanyolországban. És utána volt egy változás. Persze ez a változás csak akkor jön, hogyha az ember foglalkozik azzal az adománnyal. De mondtam, gyerekeknek voltunk bérmáláson, Hegykön Szent Miklóson, és akkor... Hát megkérdezik, hogy szóljak én is valamit, és akkor azt mondtam, hogy képzeljétek el, kaptok egy Ferrarit, szép piros Ferrarit, újat, és akkor ott van a garázsban, és akkor jönnek a barátaitok, és azért, hú, egy Ferrarit van, hát az igen. Hát akkor ezzel biztos, ez csak repül az autópályán, nem? Milyen élmény, és a Ferrarit vezetni? Hát nem tudom, nem próbáltam ki soha. Itt van a garázsban, de én még nem ültem bele. Hát ez ilyen szerintem a bérmálkozással is, a Szentlélek adományát. Több jön, mint egy Ferrari, jön egy személy, isteni személy. Csak az nélkülünk nem, az nem fog repülni. Mert Isten egy gentleman, tehát megkéri a beleegyezésünket, így kopog az ajtón szépen, jól nevel. Hogyha akarunk, akkor igen. Tehát én imádkoztam, és akkor így lassan-lassan. Volt egy alap, volt egy nyitottság, hogy egy minimális nyitottság, hogy a hivatást meg tudjam. Nem egyik napon.
Mielőtt belemélyednénk még a hivatás megfogalmazásába, vagy a lényegébe. Beszéljünk még egy picit az előző életedről, mert mai napon is úgy gondolom a mai világban nagyon sokan vannak ilyenek, akik úgy keresik az Istent, meg mennek mindenhová, akár külföldre is, ahogy hallom, te is voltál Spanyolországban. Tehát a tanulmányaidat itt végezted el Nagyváradon.
Igen.
Majd amikor befejezted
az
érettségit, akkor elmentél külföldre.
Nem, akkor elmentem katonának, még kötelező katonai szolgálat volt. Az, tehát elég pozitív tapasztalatnak mondhatom. Még akkor is, hogyha hát nem volt a legjobb katonai rendszer, hát ilyen krízisben voltak akkor, de még így is egy szép emlékeim voltak. És utána elkezdtem dolgozni Nagyváradon, és 25 éves koromban mentem ki Spanyolországban. 90-es évek végén mentem ki. 90-es évek elején, hát romániai dzsungel volt mindenféle szempontból, akkor sokan mentek ki, akkor sokan, hát nem volt más lehetőség. Szerintem most már más megfontolásban mennek ki az emberek, most nem annyira szükséges én szerintem kimenni, de akkor sokan mentek el, és én is ebben a hullámban mentem ki. Csupán anyagi megfontolásból kimentem Spanyolországba munkát keresni, találtam is, és ott 14 évig dolgoztam többféle.
Említetted, hogy közben ott voltál bérmálkozó.
Igen.
Hogyan kerültél kapcsolatba egy egyházközséggel akkor?
Érdekes volt. Hát egyik legfurcsább munkahelyem végezte közben. Tengerész voltam egy ilyen magánjachton egy gazdag családnál, aki hát nagy jachtja volt, és hát az úgy működik, hogy egyedül nem tudja elvinni. A tulajdonos szüksége van kapitányra és tengerészekre. És akkor Majorkán voltam, egy híres idülő sziget, és akkor hát volt egy pár szabad óránk, ott sétáltunk a városba, és egy katolikus bolt mellett mentem el, gondolom, hogy az volt, mert csak úgy lehet elmagyarázni, mert a vitrínben láttam Josef Ratzingernek a Názareti Jézus. Amikor ezt megláttam, hogy Názareti Jézus...
A könyvéről beszélsz.
Igen. Mikor megláttam a könyvet, egyből megálltam. Hát Josef Ratzinger akkor nem mondott még semmit, de a Názareti Jézus igen, és akkor megvettem a könyvet, elkezdtem olvasni, és akkor... megszületett az a vágy, az a dolog bennem, hogy el kell menjek gyónásra, elmentem gyónni. Nem ott Majorkában, hanem a hajóval elmentünk a spanyol félszigetre, Alicantéban gyóntam meg, és akkor így kezdtem lassan-lassan visszatérni, és akkor kérdezte a pap, hogy katolikus vagy, ugye? Nem ismerni. Igen, nem vagyok gyakorló. Hát jó, mondja, a Szent Jónás az jössz, az már egy jó gyakorlat. És akkor így kezdtem ott újból, tehát kezdtem, tehát 15 évesen Romániában, csak amikor kimentem Spanyolországba, hát az érdekes volt, hogy mondjam én, mikor kimegy az ember, akkor hirtelen egyedül találja magát, jó, szerez barátokat, vagy haverokat, munkatársakat, de már nincs meg az a kis közösség, ami otthon volt, együtt jártunk templomba barátaimmal, és akkor lassan-lassan ott már egyedül találja az ember magát, egyedül jártam templomba, de egyre kevesebbet, olyan munkahelyem voltak, ahol még vasárnap is kellett dolgozni, pincérkedni, akkor már nem jártam. És évek után, hát észre se veszi az ember, olyan pogány életmódot folytat. Ez ment addig, amíg ezt a könyvet megláttam a polcon, és újra kezdődött egy új út, és akkor belekapcsolódtam az egyházi életbe, ott hagytam azt a munkahelyet, és akkor már a szárazföldön dolgoztam, rendszeresen jártam templomba, és akkor kértem a bérmálkozást, és akkor ottan kaptam meg Spanyolországban.
Hogyan tértél haza? Mi késztetett arra, hogy haza gyere?
Hát igen, bérmálkozás után még sok víz lefolyt a Dunán, meg rajtam, meg sok minden történt. Rá két évre jött a hivatás, és mielőtt beléptem volna a szemináriumba, a hivatás tisztázó folyamatban, tehát akkor értettem meg, hogy az én helyem, mint pap, nem Spanyolország, hanem Románia, sőt, Nagyvárad egyházmegye, és ezért jöttem haza, hogy ide lépjek be a szemináriumba, ami hát közös a gyulafehérvári szemináriumába. Mert nekünk sajnos nincsen most szemináriumunk.
Igen. Mesélj arról a pár évről, amit a gyulafehérvári szemináriumban töltöttél.
Hát nekem egy kultúrsok volt hazajönni Romániából 14 év után, én nem felejtettem el a nyelveket sem magyarul, sem románul, de tehát egy teljesen más életritmust, életfelfogást szívtam magamba, ottani, nagyon jól éreztem magam, és elég jól integrálódtam Spanyolországba. És visszajönni Romániában már önmaga, ez nekem ez egy kultúrsok volt, és Gyulafehérvár egy olyan környezet, amiben sose találja meg magát, sose látott az ember, egy kispap se. Szerintem minden kispapnak egy sok, mert egy olyan életritmusban megy be, amivel nincsen megszokva. Tehát nekem volt ez a két nehézség, sőt a harmadik nehézség az, hogy 20 évvel idősebb voltam, mint a többi kollégám. Nem? És hát ezeket így az elején észrevettem, hogy hoppá, tehát itt van a komoly nehézségek. De ott volt Isten kegyelme. Mindig Gyulafehérváron láttam. Ott volt Isten kegyelme. Olyannyira, hogy volt tanár, aki mondta, hogy hát látod, hogy kapsz kegyelmet. Az azt jelenti, hogy jó helyt vagy. Jó helyt vagy itten. Tehát, hogy jó utat. Kaptam megerősítéseket, hogy jól tettem ezt a lépést, hogy hazajöttem.
Akkor a Gyulafehérvár a nehézségek közepette is, már ezek miatt, amit felsoroltál, végül is egy pozitív tapasztalat az a két év.
Igen, a nehézség is egy pozitív tapasztalat. Az is egy pozitív.
Mik, vagy kik segítettek ebben, mert biztos gondolom, hogy barátok alakultak ki, barátságok közben, vagy nem annyira?
Hát mondjuk, hogy barátságot, ez egy nagy dolog. Szerintem barát, az van 3-4 az embernek. Na mostan barátságot kialakítani lehet, hogy túlzás, hát az életkor különbség, ez meghatározó. Ez nem olyan könnyű, hogy 20 évvel fiatalabb baráttal, tehát más, még 5 év különbség is a mai napban sokat számít, hát 20 év. 5 év alatt látjuk, hogy mennyit változik a világ, hihetetlen milyen gyorsasággal. 20 év különbség azért az már egy komoly különbség. Se nem jobb, se nem rosszabb generációk vagyunk, de az a tény, hogy más generációk vagyunk. Jó kapcsolatokat szereztem, barátokat, hát legalább egyet tudtam, másik nagyváradi, annak idején kispap, Vásári Norbi. Ő már nem kispap, hát hivatástisztázó folyamatról van szó a szemináriumi évért. Ő úgy látta, hogy nem folytatja. Annak ellenére barátok maradtunk. Ami segített még, az, hogy láttam, hogy alakul a tanulmány, hogy alakul a többiekkel való kapcsolat, a tanárokkal való kapcsolat, ami nagyon megerősített az, hogy itthon megtaláltam a helyet az egyházban. Tehát ezek olyan visszajelzések voltak nekem Istentől, hogy itt a helyem, és akkor nehézségek ellenére szükséges nehézségek még egyszer, mert az is pozitív volt a nehézség.
Igen, akkor a püspök atya úgy döntött, hogy mégis visszaküld külföldre, és így kerültél el Rómába tanulmányi évekre. Ezekről az évekről beszélj meg, a jövőbeli terveidről. A
római valóság, teljesen más rendszer, mint Gyulafehérvár, nem is lehet őket összehasonlítani, mert más realitásban van. Ez egy nemzetközi szeminárium, tehát ottan 15 országból vagyunk. Igen, 15 országból vagyunk, sokan, legtöbb a német, horvát, magyar, szlovák, szlovén, osztrák, és több más nemzetiség, finn, holland, svéd is van, koszovói, albán. Persze ez Rómában, ahogy a hallgatók sejtik, ez nem csak tanulásról szól, hanem ott lenni és meglátni, mi az egyház szíve. Ott találkozunk, meg kapcsolatunk van a föld minden tájáról. Jönnek kispapok, szerzetesek tanulni, tanárok, hát maga az egyetem is, a Gregorian Egyetem, az is egy nemzetközi egyetem, még a tanárok is mindenféle országból vannak, több országból jönnek. Nekem az a tapasztalatom, hogy az egyház, ez egy élő egyház. Na most, amikor valami él, akkor tudjuk, az élet nem mindig arról szól, hogy nevetünk, mosolygunk, vannak örömök, vannak bánatok, vannak ellentmondások, de viszont ezt, mikor észreveszem Rómában, hogy bizonyos feszültségek is vannak, örömök is vannak, feszültségek is, nekem az lejön, hogy ez egy élő szervezet. Tehát az egyház az él. Sokszor az egyházon kívül olyan képet akarnak kialakítani, hogy hát az egyház olyan naftalin szagú, nem? Naftalin, az már régi, már öregek vannak, ott már nem történik semmi. Sok minden történik az egyházban. Sok minden, nagyon intenzív. Nagyon intenzív. És az se baj, hogy lehet látni, hogy nem mindig értenek az emberek, sőt, még az egyházi emberek se értenek mindig együtt, nem értenek egyet mindenben, tehát ugyanabban az időben. Ez mindig megvolt, és ez még egy jel arra, hogy ez az egyház az élő, és mozog, van egy belső mozgása, belső mozgása. Ugye tudjuk, hogy valami nem mozog, hogyha valaki az ágyon fekszik, az nem jó, azt forgatni kell. Hát az egyházat nem kell forgatni, mert az forog az ő saját magától, és forog, és élő.
Ebben az élő forgásban vagy te most benne. Igen. Rómában. Igen. Hogyan éled meg az ottani kispapi néveidet?
Alapjában véve ugyanaz az életstílus, mint bármely kispap, bármely szeminárium a világon. Tanulmányok, a tanulás, a lelki élet, a többiekkel való kapcsolat. Tehát ez a három pillér, ez megvan mindenütt. Ezek kisebb-nagyobb variációkkal. Ottan a jezsuiták vezetnek minket, jezsuiták vezetik a kollégiumot, a Germanicum et Hungaricum, és ottan a filozófiát, amit ők visznek, azt, hogy tapasztalt ki, és akkor te magad alakítsd be a napi 24 óra legnagyobb részét, hogy megszoktatnak vele azzal a ritmussal, amit egy plébános vagy egy káplán bealakít magának. Tehát ottan már két lábon kell járni, és ki kell alakítani azt a napi ritmus. Ami nem könnyű mindent megcsinálni, azt jól be kell programozni azt a napot, meg legyen minden. Tanulás, a lelki élet, foglalkozok a sportolással, a szociális élettel, másokkal való kapcsolatban, tehát ezeket mindet kell ápolni. És ottan hát nincs annyira beosztva minden, na most hát ezt csináljuk. Nem, ottan neki meg kell keresse azt a... Hát tudjuk, hogy az órák azok reggel vannak az egyetemen, de amúgy utána...
Rajtad áll akkor, hogy milyen irányban, milyen életstílust akarsz.
Közös mise, ami van, a közösségi mise, az hetente háromszor van, és utána persze sok pap van a kollégiumban, felírják magad a listára, hogy mely kápolnából hány órakor mond misét, vagy ha nem, akkor mindenki talál magának egy helyet kint a városban, tele van templomokkal Róma, hogy tudjuk, van több mint 600-700 templom, és akkor mindenki szabadon elmegy arra misére, hogy akar, vagy házon belül, vagy házon kívül. Megvan adva a lehetőség, a választási lehetőség.
A személyes életedben hogyan fogalmaznád meg a hivatásodat?
A hivatás, a személyes életben benne van a szóban hivatás, hív, valaki hív, Isten hív. Ez egy hívás, ő hív, és én erre csak próbálok válaszolni, meg alkalmazkodni erre a dologra, amit hívott, és ez a hívás, ez konkrét dolgokból áll, amit nem látok meg egyből az egész utat, nem is kéne meglássam az egész utamat egyből, az egész, hogy mi lesz. Meg is ijednék tőle lehet. De Isten konkrét dolgokra hív. A hivatáson belül van egy másik hivatás benne, konkrét, egyházmegyés papság, Nagyváradra. Tehát én erre koncentrálok, erre fókuszálok, hogy majd itten, mikor befejezem a tanulmányokat, akkor ide belegyökerezni még mélyebbre, az egyházmegyébe. És erre van Istennek egy terve, itt velem, erről szól a hivatás. Nem a levegőbe, ahogy a lelki atyám mondta, Isten csak egy hív a levegőbe téged, mint papnak, hanem hív egy konkrét helyre. Hát én úgy látom, hogy erre a helyre hívott, Nagyváradra.
Igen, én úgy fogalmaztam meg, mikor tőlem kérdezték, hogy mit jelent számomra a hivatás, hogy ahogy te is mondottad, ugye Isten meghív. Ebben a meghívásban van egy nagy mértékű, nagy fokú bizalom Isten részéről, irántam személyesen, bensőmben, lényegben, mert ha nem lenne, akkor nem hívott volna meg. És én tovább fokoztam ezt a gondolatmenetet, és úgy fogalmaztam meg, hogy mivel megvan a Jóistenben a hozzám irányuló nagyfokú bizalma, nekem nemhogy kötelességem ezt elfogadni, ezt a meghívást, hanem ezért nekem tennem is kell valamit, mert van, aki csak elfogadja, és úgy megáll, és stagnál, és a lélek az úgy áll egy helyben. Igen. És nem csinál továbbra semmit. Ez olyan, mint amikor egyik kapcsolatban ugye csak az egyik fél tesz valamit, akár egy baráti vagy szerelmi kapcsolatban, a másik fél meg úgy áll, és várja, hogy na engem szeressenek. És a Jóistennél én teljesen másképp fogtam fel ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt a nagyfokú bizalmat, és persze ennek eredményeképpen lehettem pap. És ilyen irányultságban kérdeztem tőled, hogy mit jelent számodra igen. egy hivatás, igen. vagy hogyan tudnád megfogalmazni, mert ez egyfajta érzelem is végül is, nem igen. csak igen, értelmi igen. szinten.
Igen. Hát akkor elmondanám, hogy, hogy én hogy éreztem rá ezt a hivatásomra.
Igen, na, erre vagyok kíváncsi.
10 évvel ezelőtt lehetett, igen, akkor már hát eléggé gyakran jártam egyházi közösségekben, és akkor először papok szóltak, hogy gondoltam-e már papi hivatásra, és ezt, mikor először hallottam, ezt meglepődtem. És akkor persze, hát nem, én papi, nem, én házasság, család, gyerekek, és akkor nem, papságról nem. Jó, mondják, csak én csak megkérdeztem, semmi gond. És akkor még következtek ilyen más papoktól is kérdések, sőt, világi hívektől, és akkor már kicsit így a dolog így motoszkált nálam, hogy egy kicsit már ijesztő volt, ennyien szólnak. De mindegyiknek azt mondtam, hogy, én nem. Jó, szabad vagy, hát nem kötelező ez. De mivel látták, hogy nem mindenre nemet mondok, akkor már bénkémet hagytak. Olyannyira, hogy volt egy pap, aki azt mondta nekem, hogy hogyha nem volt benned nagy lelkűség, hogy iget mondjál erre a hivatásra, mert szerintem van, hát akkor házasodjál meg. Keresi magadnak egy rendes lányt, szép lányt, rendeset. Katolikusot, mert láttam, hogy hát mással nem fogsz pászolni, és akkor házasodjál meg. És akkor persze én erre koncentráltam, eltelt egy év, nekem akkor nem találtam nem volt egy kapcsolatom se, de viszont egyre intenzívebb jártam, sőt, hétköznapi szentmisére, meg rendezvényekre, lelki programokra. És egy nap a kezembe kerül egy fiatal embernek a megtérésének az élettörténete. Hát interneten olvastam el, egy oldal volt csak. Egy fiatal embernek hihetetlen változás történt vele, egy nagyon züllött kisgyermek kor után, meg kamaszodó kor után. Amerikában ilyen szörfös gyerek volt, de sajnos beleesett ilyen drogkereskedelembe is. A szüleik meg kitették az utcára. És elvonókúrákon volt, most nagyon röviden, Donald Callaway-nak hívják. És az anya olyan szomorú volt, hogy az anya így kezdett el járni templomba, és akkor vigaszt keresni. Az anya így kezdődött az anya története, és az anya jár templomba, imádkozott érte, és akkor lelkiolvasmányokat olvasott egy könyvet, amit ez a fiú megtalált, egy szűzanyáról szóló könyvet olvasott. És a fiú megtalálta, ez a fiatal Donald, és elkezdte olvasni ezt a könyvet egy este, és annyira megfogta, tehát ő valásilag analfabéta volt, és azt se tudta, ki ez a szűzanya. Ez a könyv a medjugorjai szűzanya jelenéséről szólt. Na most ezt tudjuk, hogy ezt még az egyház még nem mondott el egy utolsó szót erre ezek a jelenésekről, de ezeket olvasta, és így bele, ahogy olvasta, bele szeretett a szűzanya képébe, a szűzanyát, azt olyan vonzó volt neki, hogy ezt a könyvet elolvasta egész éjjel. Reggel befejezte a könyvet, és mikor kijött a szobájából, azt mondta az anyjának, hogy ő beszélni akar egy pappal, meg akar gyónni. És akkor az anyja először nem hitte el, hogy ezt tényleg komolyan gondolja. Gondolta, hogy lehet, hogy megint be van drogozva, de nem volt. A fiú elővette a könyvet, és megmutatta neki, miért nem mondtad nekem, hogy ez igaz. És akkor az anyja látja, hogy valami történt vele. A fiú elmegy a templomba, életében először a katolikus templomban. Azt mondja a papnak, hogy beszélni akar vele, a pap válaszol neki, hogy ülj be a padba, én most nekem miséznem kell, majd mise után. Miután, azt tudta, mi az. Jó, nekem most dolga van, majd utána beszélünk. Beül a padba, és most nagyon röviden, csak pont a lényegre térek rá. Mikor meglátta a papot, hogy bejön kazulával, tehát meglepődött, hogy ilyen ruhában van, hát azt mondta, hogy én hippi vagyok, de ez ilyen ruhákban, ez még hippi, mint én. Nem értett, hogy ez a ruha miért van. És akkor szentmise alatt, hát ő nem értett semmit, gesztusok, a pap beszélt, meg emelte a kezét, meg az emberek felálltak a padból, leültek, felálltak, tehát nem értett semmit. Jött az átváltoztatás, na akkor volt neki a nagy pillanatja. Mikor a pap felemeli az ostját az átváltoztatás után, ő hall egy hangot, egy férfi hangot, mély hangot, ami azt mondja neki, hogy imádd. De nem csak, hogy hallja a hangot, hanem ő abban a pillanatban tudja, mi van a papnak a kezébe. Az az ostya, az Jézus Krisztus, az élő Isten fia, ott van. Isten, élő Isten. A pap leteszi az ostját, felemeli a kelyhet, mikor felemeli a kelyhet, hallja ugyanezt a férfi hangot, hogy imádd. És akkor tudja, mi van a kehelyben. Krisztus vére, az élő Isten ott van. És akkor már nagyon figyel persze. Jön az áldoztatás, kijön a pap az oltárról, kijönnek az öregasszonyok a padokból, félúton találkoznak, és akkor látja, hogy a pap az ostját beteszi minden nőnek a szájába. És akkor ő ráeszmél, hogy hát én egész életemben eddig mindenféle szereket, drogokat tettem a számba, hogy én repüljek, vagy, és ezek Istent fogyasszák. Hát én ezt kerestem egész életemben. A misa után oda megy a paphoz, és ezeket elmondja neki. A pap nagyon ki van akadva, azt mondja, hát én 25 éve itt vagyok, és ezeket próbálom elmagyarázni a híveknek, és te megértetted egy fél óra alatt? Hát igen. Hú, a pap nagyon meg van hatódva, leveszi a feszületet a falról, ad neki Jézus szent szíve képet, odaadja neki, és vidd el, neked adom, imádkozzál. Hazamegy, az anya várja, a fia először volt templomba életébe, és lássa, hogy az egyik kezébe a kereszt, a másik kezébe Jézus szent szíve képe. Hát az anya meglepődik, hát úgy volt megszokva, hogy a fia ilyen lopott holmikkal jön haza, és azokat eladja a drogért. Ilyen élete volt. Nem, meg sem mer szólalni. A fiú bemegy a szobába, kijön, vesz zsákokat, kirámolja az egész szobáját, minden dolgokat betesz, pornó újságoktól kezdve, poszterek, de még a jó dolgokat is, azzal jelezve, hogy ő végez ezzel a régi életével. Egy tucat zsákot összeszed, kitesz a járdára, hogy ezzel, hogy aki akarja, ezt vigye. Bemegy a szobába, és akkor letérdel, és elkezd sírni órákon keresztül, és akkor érzi, hogy van egy tisztulás benne. Érzi, van egy tisztulás, hogy neki megkezdett egy új élet. Most jön az a pillanat, ami engemet nagyon megfogott, mikor már örömében sír, és megnyugszik, tudja, hogy neki most már egy új élete van. Ez a fiú nem is volt katolikus. Meg volt keresztelve, ilyen presbiterán, neoprotestáns felekezetű keresztény volt, de semmit nem tudott. Érzi, hogy van egy új élete, lefekszik az ágyba, és most az a pillanat, ami engemet nagyon megérintett, mikor lefekszik az ágyba, már fáradt, és akkor olyan nyugodtan úgy érzi magát, mint egy újszülött, és akkor hall egy női hangot mostan, hall. Egy nagyon szép női hangot, aki azt mondja neki, hogy Doni, olyan boldog vagyok. És erre feleszmél, hogy Donald, hát Doni csak az édesanyja szólítja meg így, hogy Doni. Édesanyja nincs ott az emeleti szobában van, be van zárva, és az anyja ott lent lehet valahol. És nem az édesanyja hangja volt. Ráeszmélt, hogy ez a szűzanya az, hogy Doni, olyan boldog vagyok. Na, most engem azért érintett meg, hogy én ezt elhittem, hogy ennek a fiatalnak, én hiszem azt, hogy Isten ad ilyen nagyon-nagyon-nagyon különleges kegyelmeket embereknek, hogy adjon egy esélyt. Ez az ember, ez a fiatal ember kapott két nagy kegyelmet. Szent mise közben az a hang, meg tudta, mi az oltári szentség, és utána a szűzanya hangja, hogy tudjon egy jó életet kezdeni. Zárójel, ő mondja utána, hogy ezért kapott ilyen adományokat, mert az anyja, meg a többi katolikus hívek sokat imádkoztak érte. Ezért tudta megkapni. Na mostan, én mikor ezt olvasom, akkor itt megállok nekem. Annyira megtetszik ez a történet, hogy elmegyek imádkozni, mostan áttérek hozzám, most elmeséltem ezt a sztorit, mert fontos volt, mint bevezető, átmegyek hozzám, és akkor mostan én ebből egy imát csinálok. Azt mondom a szűzanyának, hogy ez egy gyönyörű történet. Ez a fiú milyen nagy örömöt szerzett neked. Te tudod, hogy én szeretlek. Én is szeretnék neked egy örömöt okozni, szerezni egy örömöt, hogy nekem is azt mond, mint neki. Azt mondtad neki, Doni, milyen boldog vagyok. Mit tudnék én csinálni, hogy azt mond nekem is, hogy Alex, milyen boldog vagyok. Milyen örömöt tudnék neked szerezni. És ezt így elmondtam a szavaimban, imámban. Mikor ezeket elmondom, akkor én érzem a szívemben a választ. Nem hallom a hangokat, de a választ, azt a kristálytisztán tudom, hogy a szűzanya válaszolt szívembe, és az volt, hogy ha örömöt akar szerezni, akkor lépjél be a szemináriumba. Ezzel nagy örömöt tudnál szerezni. És ezt, mikor érzem, ez egy gyönyörű érzés volt, egy elvarázs, mint hogy elvarázsoltok volna, és mint hogyha felemelték volna a redőnyt az életemről. És akkor láttam, hogy ez az életem értelme.
Kedves hallgatóink, a Vánkos Alexszel folytatott beszélgetés második részét jövő héten ugyanebben az időpontban hallhatják itt a Mária Rádióban. Addig is tartsanak velünk!